Köszöntöm minden kedves hallgatónkat a Reaktor Podcast mai adásának vendége, Gájer László, katolikus papa, Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezető tanára. Laci atyát a fiatalok valláshoz való viszonyáról, a kereszténységet fenyegető veszélyekről és vloggerkedéséről is kérdezem majd. Én Fazekas Csille vagyok, üdvözlöm mai vendégünket.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a podcast hallgatóit, nagy örömmel állok rendelkezésre.
A mai fogyasztói társadalomban milyen szerep jut a hitnek és a vallásnak? Ugyanúgy versenyez a fogyasztókért, azoknak figyelméért és idejéért, mint bármilyen más szolgáltatás?
Én magam erről úgy tudok beszélni, ahogy a társadalmi helyzetem is adja. Római katolikus pap vagyok, 12 éve, viszonylag fiatal, 36 éves, fiatalok között működöm, tevékenykedem az egyetemen is, illetve a plébániai közösségekben is, és katolikus vagyok. Ez azt hiszem, hogy determinálja azt a tapasztalatot, ami az enyém. Tehát a katolikus egyház tapasztalatáról, sajátosan a magyar katolikus egyház tapasztalatáról tudok beszélni. Én külföldön alig szereztem saját tapasztalatot, tehát hosszú ideig nem éltem külföldön. Tehát így erről, vagy ebből kiindulva tudok beszélni, hogy ezt a hallgatóknak is mondom, hogy ez az én tapasztalatom. Na most, hogy ma Magyarországon érdemes-e beállni a fogyasztói versenybe a hit kínálatával, azt hiszem, hogy nem. Mert nem tudjuk fölvenni a versenyt, és nem is olyan jellegű. Megpróbálkozunk ezzel azzal, ugye magam is videoblogokkal, vagy megpróbálkozunk úgymond fogyasztóbarát módon közvetíteni a hitet, de én úgy érzem, hogy ez járulékos. Tehát, hogy még mindig a legerőteljesebb, a legütőképesebb, vagy a legfontosabb a katolikus egyház életében ma Magyarországon a hagyományos módszerek, a hagyományos pasztoráció, megszólítani az embereket, odalépni hozzájuk, meghívni a szentmisére, tehát a klasszikus működik a legjobban. Amikor mi katolikusok nekiálltunk modernkedni és új módszereket használni, akkor mindig lemaradtunk ebben a versenyben, én így érzem.
Ha már említetted ezeket a videókat, ugye a járvány idején márciusban indítottál videóblogot. Mi a tapasztalatod? Milyen volt a fogadtatása ennek?
Mondjuk nagyon pozitív volt. Tehát most rácáfolok arra, amit az előbb mondtam. Márciusban Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára, aki a pápa utáni első ember a Vatikánban, ő azt mondta egy interjúban, hogy ha mi most ebben a járványhelyzetben elhagyjuk az embereket, akkor a járványhelyzet végeztével ők fognak elhagyni minket. És ez a mélyen visszhangzott bennem, és arról kezdtünk gondolkodni, hogy ha a hagyományos utakon, a templomi liturgia istentisztelet keretében nem tudjuk elérni hónapokig az embereket, akkor mit tudunk tenni? És hát nyilván így találtunk rá nagyon sokan papok a videónak a műfajára, és nekem lehetőségem nyílt arra, hogy a Magyar Kuriérral, tehát a katolikus hírportállal csináljak egy videoblogot, ami hát mind a mai napig tart, rövid videókat, 3-5-7 perces videókban fogalmaztam meg témákat, és nagyon sok helyre elért, úgyhogy elég nagy volt a nézettsége. Idősek, fiatalok egyaránt
mondhatjuk, hogy YouTube-sztár lettél?
Magam is meglepődtem, hogy egészen váratlan helyeken az uszodában, vagy véradáskor szólítottak meg vadidegen emberek azzal, hogy a László atyával van-e dolguk, mert hogy ők hallgatják a videoblogokat, tehát végül is elérte a közönséget, igen.
És a közönség az inkább fiatalokból áll. Itt arra is vonatkozna a kérdésem, hogy szerinted mit jelent a kereszténység a fiataloknak ma?
Én azt gondolom, azt éreztem, hogy az én hallgatóság most tolódott az idősebbek felé. Ez egy érdekes tapasztalat, nem vagyok ezzel pesszimista, de tolódott az, hiába próbáltuk megcélozni a fiatalokat, tolódott az idősek felé. Fiataloknak ma mit jelent a kereszténység? Nagyon változó, tehát hatalmas a túlkínálat, és az emberek olyan spirituális témákra, mint amit a kereszténység is kínál, azért lassabban érnek meg. Tehát a fiatalokban nagy a keresés, de nem feltétlenül mindig nálunk keresik, hanem nagyon sok helyen. És az is látszik, hogy a fiatalok bele-bele kóstolnak ebbe-abba. Nagy a kínálat, és ők is szeretnének sok mindent kipróbálni. Tehát, hogy mit jelent ma a fiataloknak a kereszténység, egy szó mindig ott van bennem, az a hitelesség, ami, hogyha megvan, tehát az ember tényleg azt a portékát adja, amiben hisz, amiről meggyőződött és amire rátette az életét, akkor az a fiataloknak vonzó. Tehát azt sosem éreztem, hogy ne lennének fiatalok az én rendezvényeimen, a szentmiséimen, a hittanyaimon. Voltak bőven, de a stabilitás azért az hiányzott. Lehet, hogy az életkori sajátosság is, hogy az idősebb korban alakul ki, de nem maradtak stabilan, hanem van egy kis fluktuáció ebben. Még jó egyetemi hittanokon is van fluktuáció.
Mekkora szerepe lehet szerinted ebben mondjuk a szülőknek, annak, hogy járatják-e hittanra, vallásosan nevelik-e a gyermeküket?
Hatalmas, de csökkenő. Tehát még ma Magyarországon is van a hitnek egy kulturális jelentősége, vagy egy kulturális háttere. Ez egész Európára igaz, hogy ez az a kontinens, ahol ezt 16. Benedek pápa fogalmazta meg így, ahol a kultúra és a kereszténység a legátfogóbb szintézist tudta megalkotni. Egymás térségben, területen sem jutott a kultúra és a kereszténység ekkora szintézisre. Ugye látjuk azt, hogy ebben a térségben a kereszténység megmutatkozik az építészetben, az irodalomban, a nyelvben, a zenében, megmutatkozik a szokásainkban, az erkölcseinkben, még a népszokásokban is. Tehát számtalan területen, de egy nagyon szerves szintézisre jutott itt a kereszténység ebben a térségben. De ez múlt idő. Főleg, ha az ember Nyugat-Európába megy, akkor látja, hogy a kereszténység egy masszív hanyatlásban van a nyugat-európai társadalmakban, és ez alól a mi térségünk, a közép-európai térség, vagy ha tetszik, a visegrádi országok térsége, beleértve Lengyelországot is, nem kivétel. Tehát Magyarországon is, bár sokkal jobban tartjuk magunkat, mint a nyugati országok, de Magyarországon is egy erőteljes szekularizáció, elvilágiasodás figyelhető meg az egyházak közéleti szerepét tekintve, és ez Lengyelországra is egyre inkább igaz. Tehát visszatérve a kérdésre, szülők, társadalmi háttér még mindig nagyon sokat jelent. Egy keresztény családi háttér, egy katolikus iskola. Tehát ez egy intézményes háttér még mindig nagyon sokat jelent, de az úgynevezett keresztény kultúra, amit szervesen és elevenen hat át az evangélium, az hanyatlóban van.
Ha már ezt a hanyatlást említed, mi a legnagyobb veszély, ami fenyegeti a kereszténységet Európában? Gondolok itt például a liberalizmusra, vagy akár más vallásokra, mint például az iszlámra.
Szerintem veszély abból fakad, hogy nyilván vannak riválisok, rivális politikai nézetek, vagy rivális vallási eszmék is a porondon, vagy a piacon, ha tetszik, amelyek hódítanak és érvényesülnek. De a veszély szerintem sokkal inkább abban van, hogy a keresztények elveszítették az evangéliumi gyökerüket. Tehát, hogy igazából nem abból fakad sokszor a keresztény cselekvésünk, hogy minden nap olvassuk a Bibliát, és föltesszük magunknak a kérdést, hogy mit tenne Jézus. Hanem abból fakad, hogy van egy örökölt hagyomány, amiben élünk, a neveltetésünkből fakadóan, ami egy kulturális kereszténység, de egy evangéliumi kereszténység az mintha meggyengült volna. És ilyen formában a hitelesség is elvész. Tehát a hitelesség már nincs jelen. És nem vagyok pesszimista ettől függetlenül, én azt gondolom, hogy a hanyatlással együtt egy átalakulás vagy újjászületés van. De nem tudom, hogy a klasszikus régi államegyházi kereszténység, kultúrkereszténység az meddig és mennyire fenntartható. Semmiképpen nem rombolnám le ezt, és nem mennék elébe a hanyatlásnak, de valószínűleg egy fölöttünk zajló folyamat lesz az, aminek a részesei leszünk, és nem vagy nem nagyon tudunk ez ellen tenni, hogy egy szerves egység a kultúra és a kereszténység között, az állam és az egyház között, ami Európában sajátosan jellemző, az meggyengülni látszik. És ez egy olyan fölöttünk zajló folyamat, ami, bocsánat a kifejezésed, de majdnem sorsszerű. Nem lehet megkerülni. Ezt Martin Buber, a zsidó filozófus úgy fogalmazta meg a 20. század közepén, hogy az Isten fogyatkozás, Gottes Finsternis, Isten sötétedés, elsötétedésének az állapotában vagyunk Európában, hogy mintha olyan lenne a kultúránknak és a gondolkodásunknak a szerkezete egy több évszázados folyamat következtében, hogy abban Isten nem vagy alig tud megszólalni. És ami marad, azt már Benedek pápa is így fogalmazta meg, de talán előtte már 6. Pál pápa is, és aztán Ferenc pápa is újra és újra, hogy kis, világító, aktív és hatékony, kreatív keresztény közösségeknek a jelenléte, akár Nyugat-Európában is, és egyre inkább Magyarországon is. Tehát nem biztos, hogy egy országos hatású, a kultúrát, a jogot, a divatot, az újságírást megformáló jelenség a kereszténység, hanem sokkal inkább kis szigeteknek, a kis közösségeknek a jelenléte ebben a nagy masszában, ebben a nagy társadalomban.
Hogyan viszonyul a katolikus egyház a karizmatikus keresztény mozgalmakhoz? Itthon például ez ugye a híd gyülekezete. Elismeri-e, hogy ők is Jézus követői?
Nagyon összetett jelenség a karizmatikus mozgalom. Tehát azt látni kell, hogy az úgynevezett pentekosztalizmus, vagy pünkösdi kereszténység, az a 20. század elején indult el amerikai protestáns körökben, és a 20. század legsikeresebb vallási jelenségévé nőtte ki magát, úgy, hogy a század folyamán 500 millió embert érintett meg a világon. Tehát ma körülbelül a karizmatikus keresztények száma 500 millió a világon. Ezt úgy értékeljük, hogy mondjuk a római katolikusok száma 1,3 milliárd. Szóval ez egy nagy hatású mozgalom. És ezzel együtt meglehetősen heterogén is. Hiszen ebbe az 500 millióban benne vannak a katolikus karizmatikusok is. Hiszen katolikusokat is megérintett a pünkösdi mozgalom, ez az evangélium ihletettségű mozgalom, vannak katolikus karizmatikusok is. Magam gyerekkoromban, fiatalkoromban elég közel kerültem ehhez a mozgalomhoz, a plébánosom révén, és emlékszem arra, hogy akkor a hivatalos magyar egyház részéről volt egy elutasítás a katolikus karizmatikusokkal szemben. Ő már olyannyira nem jellemző, hogy a püspökök, Erdő Péterrel magam is részt vettem karizmatikus találkozókon, és így hát a szárnyuk alá vették ezt a mozgalmat. De a karizmatikus mozgalmon belül vannak szektás jelenségek is. Dél-Amerikában, Afrikában, ugye karizmatikus mozgalomról tudni kell, hogy elég erős a külső megnyilvánulása, a hit külső kifejezése, extatikus, vagy extatikus jellegű külső megnyilvánulások, ezek feltartott kéz, hangos éneklés, bekiabálás, ami közel áll a törzsi vallásoknak a jellegéhez, ez az extatikus vallásgyakorlás. Ugyanez a gyógyítás karizmájának a használata, ami evangélium eredetű, de közel áll akár a dél-amerikai, akár az afrikai törzsi vallások gyakorlatához. Tehát ott nagy erővel tudott ezt hódítani, és gyakran perifériára sodródva szektoid jelenségként mutatkozott meg. Tehát ez egy nagyon heterogén jelenség. Hogy ma Magyarországon a hídgyülekezetét hogy ítéljük meg, az is nagyon változó. Az egyértelmű, hogy ma a római katolikusokban, akár a hivatalos egyházat tekintve, akár az átlag vallásgyakorlót tekintve, még mindig van egy jelentős ellenérzés a hídgyülekezetével kapcsolatban, amely szektaként jött be az emberek tudatába. Jól lehet az a közösség, bőven a kommunizmus évei alatt, a dúló kommunizmus a titkos közösségként, klandesztin közösségként lakásokon működött, hősiesen megélve az evangéliumot, mára ugye Magyarország a kortárs legsikeresebb egyházi jelenségé alakult. Tehát ez egy nagyon vegyes jelenség, de megvan bennünk a komoly ellenérzés, aminek azt hiszem az okai is ismertek.
Ha egy kicsit visszatérünk arra, amiről az elején már beszéltünk, hogy a járvány talán felértékeli a hit és vallás szerepét. Nagyon sok pap számolt arról is be, hogy ezeken az online miséken, mivel ugye nem lehetett személyesen megjelenni ezeken, még több hívő vett részt. Mondhatjuk ezzel azt talán, hogy fotelhívők lettünk, és mit gondolsz, hogyha elmúlik majd a járvány, akkor ennek egyébként lesz-e hatása?
Ja, nagyon vegyes. Az biztos, hogy az online közvetítéseket, ugye magam is közvetítettem a szentmiséket, és tudtuk követni a nézőknek a számát, jóval magasabb volt. Nem egyszer tízszerese az átlagosan nálam jelenlévőknél. És a Szent István Bazilikában tartottam háromnapos lelki gyakorlatot, ez három szentmisét jelent egy hosszabb beszéddel, és ott élőben lehetett követni, és volt, amikor például 5000-en követték egyszerre. Ez nagyon nagy szám, tehát ennyien a bazilikába be se férnek. Tehát ez egyrészt egy ilyen nagyon kecsegtető. Másrészt sokan beszámoltak arról, hogy elkényelmesedtek a fotelban, otthon könnyebb volt, akár úgy, hogy közben meg lehetett állítani, ki lehetett menni egy pohár vízért, vagy akkor indítottam el a szentmisét, amikor nekem kényelmes volt, nem biztos, hogy abban az időpontban, amikor az kezdődött. Tehát ez is benne van. Az is látszik, hogy a járvány első hullámának elmúltával azt tapasztaltuk, hogy nyáron se tértek vissza az emberek olyan nagy számban a templomban. Ez részben annak is köszönhető, hogy nyáron mindig kevesebben vannak, elmennek a Balatonra, a balatoni szentmiséken rengetegen vannak, tehát ez átalakul. De most ősszel sem tértek vissza, nyilván a második hullám miatt. Mi is szájmaszkokat használunk, fertőtlenítünk, távol ülünk egymástól. Tehát igazából nem múlt el a félelem az emberekből, és ezért én továbbra is fölteszem a prédikációimat a YouTube-ra, a templomunk a Szentkereszt plébánia YouTube csatornájára, mert nem jöttek vissza az emberek. Tehát az is látszik, hogy nem volna jó, ha átalakulna a vallásgyakorlás azért egy online vallásgyakorlás, mert akárhogy is vesszük, ennek rengeteg előnye volt, és Bíboros úr, Erdő Péter úgy buzdított is minket, hogy folytassuk a közvetítéseket, de a Szent Mise személyes. A bűnbánat, a gyónás személyes. Ez nem megy másként. Jézus maga olyan közösséget alapított. Jézus maga közösséget alapított. Tehát ezt személyesen kell megélnünk. És egy darabig lehet így áthidalnunk, de nem az igazi. Tehát az azt hiszem csak paralel vagy kiegészítő megoldásként lehet jelen.
Isten a vírussal bünteti az emberiséget azért, hogy bánik a teremtett világgal. Ugye megjelenik ez a gondolkodás is.
Egy március végén Ferenc pápa egy rendkívüli ima alkalmat tartott, a végén Urbi et Orbi áldással, amely csak húsvétkor és karácsonykor szokásos, és ez egy megdöbbentő ima alkalom volt, sokan emlékszünk rá, a pápa egyedül állt a Szentpéter téren, gyakorlatilag egyedül, hát volt egy segítője ott, de egyedül imádkozott, és akkor úgy fogalmazott, hogy éltünk egy beteg világban úgy, mintha mindig egészségesek lehetnénk majd. És ez olyan kifejező volt, hogy a dolgok nem mentek jól. A dolgok nem, tehát sem erkölcsileg, sem a hitterén nem mentek jól. És éltünk egy beteg világban úgy, mintha mindig egészségesek maradnánk. Ez biztos, hogy egy figyelmeztetés. Isten nem büntet. Azt nem hiszem, hogy Isten ránk küldött egy járványt, hogy büntetésképpen. De az, hogy ilyen eseményekből mindig lehet tanulni, és mindig lehet mélyebben odafigyelni a gondviselésre, az biztos. Hogy a zsidóknak a babiloni fogság, ugye az ő nagy élményük, a közös emlékezetüket összetartó élményük az, hogy a Krisztus előtti 6. században az egész nemzetet Babilonba hurcolták fogságba, és ott majd egy évszázadot töltöttek. És az a fogság kitűnik a proféták írásaiból, hogy a megtisztulást, az egész nép megtisztulását hozta magával. Na most ez lehetett volna egy várakozás, hogy nekünk a pandémia az egy kollektív megtisztulást hoz. Én egyelőre azt látom, hogy nem hozott. Sok mindent hozott, önvizsgálatot hozott, de sok minden ugyanúgy fog tovább menni, és ez nem jó.
És mi az, ami nem jó? Mitől beteg a mi világunk?
A világ maga azt hiszem túlpörgetett. Minden, közhelyeket mondok, de minden a haszon, a fogyasztás körül forog. Ez egy kapitalista logika, amiből nagyon nehéz, talán nem is lehet kilépni. De, és megmutatkozott most, hogy amikor folytatni akarjuk az életet, amikor nem akarunk leállni, akkor is valahol ez a logika diktál. Muszáj működni, mert lehet, hogy többen halnának meg akkor, hogyha leállna a gazdaság, mint akkor, hogyha mi mindannyian karanténba vonulnánk újra. Muszáj működni, de mindent egy fogyasztói logika motivál, és nem egy personalista logika. Tehát a személynek az értéke kezd egészen háttérbe szorulni. Ez azzal is összefügg egy makrofolyamat, hogy a személy maga kérdésessé válik, ugye ezt transhumanizmusnak is nevezzük, hogy az ember maga, mint személy, mint Isten képmása kérdésessé válik, hogy én személy vagyok-e, vagy már csak egy nagyon komplex gépezet, aki része valami nagyobb struktúrának, de már nem vagyok személy, és nem vagyok kitüntetett létező ebben a világban. De valahol ez a fogyasztói logika, a kapitalista logika, amit Ferenc pápa mindig az eldobható kultúrának nevez. Minden eldobható, és minden újra hasznosítható, és minden rövid életű, és minden értéktelen. Ez szüli ezt is, hogy az ember értéke az megkérdőjeleződik. Az emberi személy értéke ma megkérdőjeleződik. És ha valami, akkor újra oda kellett volna figyelnünk egymásra. Tehát ha valamit a pandémiának kellene hoznia, az az, hogy újra odafigyeljek arra, aki hozzám tartozik, vagy arra, aki magányos, vagy arra, aki a perifériára szorult, vagy arra, aki erre rászorul. És ez az evangéliumból nagyon mélyen fakadna. Ez a fajta testvéri szolidaritás, vagy egyetemes testvériség, ha tetszik.
A perifériára szorulásról jut eszembe, elég nagy visszhangja volt az elmúlt időszakban, nem olyan rég, hogy megjelent Magyarországon az első LMBTQ mesekönyv. Erről mit gondolsz? Mit gondolsz, hogyan viszonyul a katolikus egyház akár maga a nemi identitás zavarral küzdőkhöz?
Hát amiből nem tudunk, és nyilván nem is akarunk változtatni, de amire nincs is lehetőségünk változtatni, hogy a Bibliának erről a kérdésről elég világos tanítása van. Férfinak és nőnek teremtette az embert. Most nekünk az identitásunkat tekintve nem engedhetünk ebből, mert már nem lennénk keresztények, ha ebből engednénk. Tehát attól vagyunk keresztények, hogy Isten szavát elfogadjuk. Isten szava pedig ebben a kérdésben elég világos. Ezt, amit a Teremtés könyvében olvasunk, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, Jézus maga is megismétli az evangélium elején, a Máté evangéliumában. Tehát ez egy elég világos, definitív tanítás, ezen nincs mit megkérdőjelezni, ez egy egyértelmű beszéd. Mi addig vagyunk keresztények, amíg ezt fogadjuk el, amikor ezt nem fogadjuk el, vagy ennek a megváltoztatására kényszerítenek bennünket, akkor már nem vagyunk keresztények, vagy egyházüldözés van. Most ezzel együtt nyilván van egy humánus hozzáállás ahhoz, aki megbillen az életében, és sokszor, akik megbillennek a nemi identitásukban, nem is lehet kitapintani pontosan, hogy ez mi volt az a pillanat, ami őket megbillentette. És itt nem a propagandára, nem a mozgalomra gondolok, hanem azokra a személyes sorsokra, akik ezt drámaként élik meg, fájdalomként élik meg, akik esetleg már egy magzatkori trauma folytán, kisgyerekkoruktól fogva küszködnek ezzel, komoly önértékelési problémákkal járják az életüket, és keresik a helyüket a világban. Most nyilvánvalóan egy humánus hozzáállásra van szükség velük szemben. Amire mondta a pápa, hogy ki vagyok én, hogy ítélkezzem azok fölött, akiknek ilyen volt a sorsuk. Tehát a tanítás, az elvek egészen világosak, a hozzáállásnak viszont nagyon evangéliuminak és szeretettel telinek kell lenni. Ez egy nagyon mély tapintatot is jelent, egy nagyon mély figyelmet is, és ez a tapintat pontosan ellenkezője annak, amit bizonyos mozgalmak, harsány megnyilvánulása mutat, mert az nem tapintatos. Tehát itt nem a harsányságra, hanem a finomságra, és a mély tapintatra van szükség, a törődésre van szükség, ami minden perifériára szorult embert megillet. Tehát ez a kettős hozzáállás, hogy a tanítás világos, a praxis, az nagyon nehéz. Valószínűleg nincs is megoldás, mert ez a praxis nem megoldás, ez egy tünetkezelés, vagy egy evangéliumi hozzáállás, de ezt kell tanúsítanunk.
Mennyire fér bele szerinted a politikai vagy közéleti véleménynyilvánítás a papoknál?
Örök kérdés, örök visszatérő kérdés. Nagyon nehéz, mert a politika és az aktuál politika nagyon sokszor vulgáris. És nem biztos, hogy az az igaz, ami egy vulgáris jelszóban megfogalmazódik. Tehát amikor egy pap odaáll egy politikai kérdés mögé, akkor sokszor félreérthetővé válik, megosztóvá válik. Pontosan a vélemények vulgaritása okán megosztja a saját közösségét. És ezt látjuk magunk körül is. Még én is látom, aki igyekszem nyilatkozni, de próbálok nagyon visszafogottan, nagyon árnyaltan nyilatkozni, de érzem, hogy még a saját közösségemet is megosztja. Van nekem egy másik doktori disszertációm a liberalizmusról, 19. századi liberalizmusról, amelyben én annak az előnyeit próbálom feltárni, annak a gazdagságát egy 19. századi katolikus szerző életművében. És már maga ez a téma, ami rendkívül árnyal tudományos téma, megosztó az én közösségemben. Tehát azt gondolom, hogy kell nyilatkozni, de erkölcsi elvekről kell nyilatkozni, jelen kell lenni a közéletben, mert hallatni kell a hangunkat, és igény van a hangunkra, de az, hogy az meddig marad hatékony, az egy nagyon finom belső érzéket kíván a papoktól. Nem mindig kell nyilatkozni, és nem minden áron, és nem mindenkinek.
Keresztény ember csak jobboldali és konzervatív lehet? Erről mit gondolsz?
Nem. Sőt, az evangélium maximálisan univerzális. Tehát, sőt, ha megnézzük Jézus szavait, nagyon-nagyon-nagyon sok, tehát baloldali történet van abban. A szegények felé való fordulás, a perifériára szorultak felé való fordulás, a kitaszítottak elfogadása. Ezek, hát, ha kell kategorizálni, ezek baloldali értékek. Mi a liberalizmus? Ugye a szabadság melletti kiállás. Hát, ha valaki, Jézus a szabadságnak a szószólója. Érdekes, hogy egyáltalán az emberi személynek a koncepciója a keresztények hatására került bele a korabeli gondolkodásba. A kereszténység előtti görög filozófia a személy fogalmát alig ismeri. A személyhez kötődően a szabadság fogalma megint csak egy keresztény adalék volt az európai gondolkodáshoz. És hogyha a liberalizmus hiteles, akkor a szabadságot védi. És akkor ilyen értelemben az lehet keresztény is. Tehát volt erre ilyen-olyan példa. A Carl Schmitt használja ezt a képet, ami nekem nagyon tetszik, hogy a 20. század elején, hogy az egyházat komplexio oppositorum, vagyis az ellentétek egybeesése. És az a csodálatos benne, írja ezt a római katolicizmus, mint politikai forma című szövegében, az a csodálatos a katolikus egyházban, hogy gyakorlatilag mindenhol, minden időben és minden politikai helyzethez tudott alkalmazkodni az üzenete továbbadása érdekében. Tudott liberális vagy konzervatív lenni, tudott élni monarchiában vagy demokráciában, még diktatúrában is, mert az üzenete olyan univerzális, hogy annak továbbadása érdekében konformá tudott válni ezekhez a rendszerekhez.
Miről már szintén részben érintettük, vagy beszéltünk róla, hogy egyre nagyobbnak tűnik a szakadék a világi és az egyházi lét között. Úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a szabadság az egyik oldalon, és továbbra is szigorú szabályok jellemzik a másikat. Hogyan lehet szerinted mégis motiválni a fiatalokat, hogy például a papi hivatást válasszák?
Én úgy tanítom a kispapokat Esztergomban is, és Budapesten is, azokat, akik papságra készülnek. És ez megdöbbentően látom, hogy viszonylag sokan jó arcú fiúk jönnek. Tehát egyáltalán nem vagyok pesszimista, amikor őket nézem. Akkor már inkább, amikor látom az atyákat, ahogy elfáradunk, ahogy kiégünk, ahogy a mentális állapotunk szépen lassan rongyolódik, ahogy páran bedobják a törölközőt. Tehát inkább azt érzem, hogy jó szívű, nagy szívű fiúk jönnek, akiket ledarál a társadalom, ledarál ez az egész élet, amiben ma vagyunk, hogy igazából a katolikus egyházat ma Magyarországon mindenki kérdőre vonja, és egy lassú hanyatlás állapotában van. Ez egy kortünet. De főleg a nyugat-európai, vagy nyugati civilizáció alaptapasztalata az, hogy a civilizáció, vagy az azért vívott harcot mi elveszítettük. Egy olyan társadalomban, olyan társadalmakban, ahol mondjuk a melegházasság lehetséges, olyan társadalmakban, ahol az abortusz olyan nagy mértéket ölt, vagy egy olyan társadalomban, ahol tényleg az emberi élet tisztelete olyannyira hanyatlik, mi a kulturális harcot, a civilizációt vívott harcot elveszítettük. Ez a nyugati kultúrának, vagy a nyugati szférának, nem tudom, kulturális közegnek az alaptapasztalata. És ez erre adott válasz ugye egy amerikai szerzőtől a benedeki opció, hogy ahogy annak idején a római birodalom bukásakor a bencés közösség kis világító szigeteket képeztek, abban a társadalom, ami összeomlott, és átmentették a középkor számára a hitet és a kultúrát, valami ilyesmi lehetne a feladata a keresztényeknek is, akiknek ki kell vonulniuk a társadalmi diskurzusból, mert elveszítették azt, és világító szigetként meg kell őrizniük az erkölcsiséget. Ezt Alasdair MacIntyre fogalmazta meg először a 80-as években, ki a mai élő talán legismertebb katolikus filozófus, de nem mindenféle közegben egy elismert gondolkodó. És ez a nyugati kulturális közegnek az alaptapasztalata. Hogy mi ebben a kulturális közegben mi visszaszorulunk kis közösségekbe. Most más azért az alaptapasztalata, és nem akarok eltérni a kérdéstől, de más az alaptapasztalata az úgynevezett déli féltekének. Mert Dél-Amerikában és főleg Fekete-Afrikában, a szubszaharai Afrikában a katolicizmus rohamosan terjed. Tehát a népesség meghaladás arányát messze meghaladó mértékben növekszik a katolicizmus. És az egyház bázisa a 21. században, vagy lehet, hogy az egész harmadik évezredben a globális délen lesz. És ott már nem jutnak a keresztények vagy a katolikusok tökségbe a társadalomban. De ott is periférikus jelenség marad az egyház. Ezért egy periférikus alaptapasztalatunk van, de ott van egy dübörgő egyház. És azt hiszem, hogy ha a fiataloknak mutatnék valamit, akkor ezt az új egyházat, ami feltör a déli féltekéről, és sokkal elevenebb, mint amivel itt mi nyüglődünk a nyugati kultúrában. Itt valami véget ért, és olyan, mint Zakopanéban jártam nem olyan rég, tönkrementek a fenyőerdők, kipusztultak, és növekszik az új, búrjánzik ilyen vadon. És egy kicsit itt is úgy vagy, a nyugat-európai egyház tönkrement, és valami új nő a helyébe. Még nem tudjuk, hogy mi, de valami új nő a helyébe. És nem kell azt már síratni. Az elevenséget kell megmutatni.
Épp egy evolúcióbiológus mondja azt egyébként, hogy a vallásnak evolúciós, vagy ahogy mondjuk említetted, civilizációs szerepe is van, segíti a csoport működését és túlélését. Te mit gondolsz az evolúció és a vallás viszonyáról?
Darwin óta foglalkozunk ugye vele. Oxfordi Egyetemen ki van állítva annak a disputának az emléke, ami a darwini disputa volt, ahol őt igazából evangéliumi alapon söpörték le. 10 éve lehetett körülbelül, hogy a bécsi érse Christoph Schönbornnak, egy remek szisztematikus teológus egyébként, hozzászólt komolyan ehhez a témához, nagy port kavart, amikor az evolúció téma az újra hozzászólt, azzal a megjegyzéssel, hogy mi igazából elfogadhatjuk ezt a koncepciót. 12. Pius pápának a Humani Generis kezdetű enciklikájában az 50-es években beszél az evolúcióról, és arról, hogy mit fogadhatunk el, és mit nem. És nyilván azt, ami a kinyilatkoztatással és a hitünkkel adekvát, meg egyező, azt elfogadhatjuk, ami az emberi személy értékét, vagy a hitnek a maradandó voltát támadja, azt nem fogadhatjuk el. Tehát bizonyos értelemben az emberi személy nem evolutív. Az egy objektív érték. A hit nem evolutív. Bármilyen sokan állítják azt, hogy a vallásokban van egy vallásfejlődés, van egy dogmafejlődés, a hit ilyen, olyan értelemben nem evolutív, hogy Isten szeretete nem fog eltűnni, nem lesz meghaladott. És ilyen értelemben így nem gondolkodhatunk róla. De azért ugye ez egy teória, egy elmélet. Tehát az evolúció az egy elmélet, az nem az egyetlen és kizárólagos megközelítése a valóságnak, de ilyen értelemben, mint elméletet sok szempontból elfogadhatjuk az említett forrásokra hivatkozva.
Illetve második János pápa is, ha jól tudom, hívott össze egy tanácskozást ebben a témában, és ott talán ki is mondták, hogy az evolúció több, mint hipotézis.
Erre nem emlékszem. Ennek utána kell nézem.
Nagyon szépen köszönöm, közben a rendelkezésre álló idő végéhez értünk sajnos. Köszönöm Gájer Lászlónak, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
Nagyon szívesen, hát szolgáljon lelki egészségükre is ez a kis töprengés. Töprengjenek rajta tovább. Köszönöm szépen.
Nektek pedig nagyon köszönjük, hogy ismét meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a Reaktor Facebook oldalát, illetve a react.hu weboldalt. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!